Az akció. Igen, azt hiszem, akkor kezdődött a bomlás. Emerenc valamikor február legvégén megkapta az ősz óta grasszáló vírusos influenzát. Persze lábon hordta. Oda se figyelt rá. Szokatlanul havas tél volt abban az esztendőben. Minden energiáját az utca rendben tartására fordította, pedig fuldokolva köhögött. Hallhatta mindenki. Sutu meg Adélka rohangált hozzá teának álcázott forralt fűszeres borral. Emerenc dűtötte magába a cukros alkoholt. Időnként megállt, seprőjére dőlt, nyújtottan köhögött sokáig. Adél addig ajnározta, míg maga is le nem esett a lábáról. Annyira beteg lett, hogy kórházba vitték. Emerenc szemmel láthatólag megkönnyebbült, mikor nem látta többé felbukkanni. Sutu diszkrétebben volt vele szolidáris. Adél nagy szája azonban nem pihent, s az már Emerenc ízlése ellen volt, hogy visszhangzott az utca. Ez az öregasszony napokon át le se fekszik, mert az Isten verte hó csak szakad, valamelyik háznál mindig újra kezdheti a munkát, mire valamennyi előtt végig korcsolyázik ilyen betegen. Az osztálytárs, aki annak idején felhívta a figyelmemet Emerencre, megszólított egyszer, beszéljem rá az öregasszonyt, hogy menjen már orvoshoz, főleg feküdjék le, és hagyja abba a hóseprést, különben rajta veszt. Ő hallja a köhögését, szerinte nem az influenza gyötri már, hanem a tüdőgyulladás. Emerenc kapkodta a lélegzetet. Mikor megfogtam a karját, hogy végre megálljon és rám figyeljen, kiabált. Ne bosszantsam! Ha nagyon rajtam a segítés, akkor magunkat lássam el, takarítsak, főzzek. Míg ez az átok hó így zuhog, ő nem mozdulhat el az utcáról. Pihenni aztán éppen nem kíván, micsoda hülye ötlet, hogy feküdjék ágyba, hiszen tudom, hogy nincs is neki. Amellett minek neki lefeküdni, ha bármikor kicsengethetik. A lakóknak ugyan van kulcsuk, de jelentkezhetik hatóság, váratlan idegen. Éjjel amúgy is legokosabb ülni, úgy szaggat legkevésbé a háta. Legyek szíves nem foglalkozni vele, mert unja, senkinek semmi köze ahhoz, fekszik-e ő, vagy sem, és egyáltalán mit csinál, ő se kérdezte meg soha tőlem, minek egy fürdőszobába annyi szépítőszer, mikor valaki olyan vén már, mint én. Feküdjék ágyba az osztálytársam meg az orvos, fel se kelljen soha egy hitvány se, aki neki akar dirigálni. Nagy rózsák égtek Emerenc arcán a láztól meg az indulattól. Még nagyobb lendülettel tovább sepert, mintha személyes ügye volna a hóval, amit csak ő tud elintézni. Sutu meg az ezermesterné, hordják neki az ételt, kiáltott utánam. Abból jut mindenkinek, ne törjem a fejem semmin. Utálja, ha lesik. Ha meggondolja, egész eddigi életében nem telt neki idegrohamra, de ha most sokat nyaggatjuk, megpróbálná, milyen az? Elfúlt a szava, köhögött egy sort, aztán elfordult. Violát most nem tartotta maga mellett. Azt mondta, futni nem ér rá vele, állni meg nem jó a kutyának. Vigyem haza melegbe, meg ne fázzék már ő is. Különös év volt az mindenképpen, számunkra is. A televíziót ajándékozó karácsony utáni időszakban kezdett az én életem is kibontakozni. Mindjárt új év után, mintha valami láthatatlan kéz fordított volna egyet azon a rejtelmes csapon, amelyből az ember életében a jó meg a rossz kicsorog, s amelyet hol elcsuknak, hol megeresztenek. Akkor éppen csordult a csap. Nem látványosan, de érzékelhető volt. Nekem az életben még soha annyi intézni és tennivaló dolgom nem akadt, mint akkor, és szinte a legvégéig nem fogtam fel az okát. Oly sok esztendőn át szorítottak kívül egy láthatatlan, de nagyon is érzékelhető körön, hogy nehezen fogadtam el. Másfajta döntés született valahol, a sorompó, amit mindig leeresztve tartottak, emelkedőben van, a kapu, amin az utóbbi időben már nem is kopogtattunk, magától nyílik. Ha akarom, beléphetek. Eleinte értelmezni se próbáltam a jeleket. Emerenc sepert, köhögött. Én vásároltam, főztem, rendbe raktam a szobákat. Étettem és sétáltattam a kutyát. Störtem a fejemet, mi ütött ebbe vagy abba a szervbe, hogy egyszer csak ilyen heves igényt tart rám. Bár Emerenc tartana igényt arra, hogy mégiscsak beszéljen valami orvossal, de ahogy szóba hozom, rám üvölt. Menjek az útjából, mindenkinek joga van a köhögéshez. Még a hó esik, neki az utcán van dolga. Elég, ha ellátom a magam otthonát, míg ő vissza nem veheti a munkát. De gyógyszerrel meg orvossal ne ingereljem, úgyis hiába. Bogár szalad így, ha kergetik, ahogy én futkostam a tennivalók közt. Nem volt mellettem Emerenc mindent elrendező keze, viszont minden szerkesztőség egyszerre jelentkezett. Fotósok kerestek, fényképeztek. Akkor már rájöttem, valami jó izgalom következik. Ha bántani akarnának, más hangszerelésű volna a felhajtás. Ilyen dicsfényes kritikákat se szoktak rólam írni. Nem is érdekeltem soha még ennyire a világot, mint most. Mindig mennem kell valahová, mindig felhív újságíró, jelentkezik rádió, televízió, tótágast állt körülöttem minden. Mikor a kollégák célozgatni kezdtek, még mindig nem fogtam fel. De egy reggel, egy fontos helyről érkező telefonhívás után végre kimondta a férjem is. Soha. Sem azelőtt, sem azután az esküvőnk utáni órák kivételével nem láttam azt a fényt az arcán, mint akkor. A díj. Hát persze, hogy a díj. Már március közepe lett közben. Ezek a jelzések, főleg az utolsó, voltak éppen teljesen másról beszélő, barátságos telefonhívás se jelenthetett egyebet. Majd megjön a dekrét is. Örüljek, örüljek! Hiszen évtizedekig tartó küzdelemnek és ellenállásnak lett most vége. Örüljek már! Én csak azt éreztem, holt fáradt vagyok. Minden átmenet nélkül közéletivé alakult és szinte állandó nyilvánosság előtt folyó új életem kimerít, amellett otthonunk rendje felborult. Nincs Emerenc. A Viola ellátásával, a fűtéssel, főzéssel, vásárlással, takarítással, patyolatba futkosással nehezen volt szinkronba hozható az a voltaképpen boldogító hintalét, ami méghozzá egyre erősebbé váló reflektorfényben lengetett. Adél végre kikerült a kórházból. Azt reméltük, Sutuval együtt átvállalja Emerenc utcai szerepkörét. Eleinte a legdurvábban visszautasította. Emerenc amennyire beteg torkából telt, ordított rá is, menjen az útjából. Aztán egyszer csak elhallgatott. Sőt, eltűnt az utcáról. Sutu bezárta a bódéját, amiben sült krumplit és gesztenyét árult, kitette a cédulát, betegség miatt nem üzemel, és átvette a nyírfaseprőt Adélkával. Egy délelőtt alatt kiderült, a felét nem végzik el ketten annak, amit Emerenc egészséges korában egyedül teljesített. Az öregasszony egyébként elbújt előlünk. Mikor Brodarics úr kereste és megkérdezte, nincs-e valamire szüksége, kikiabált az ajtaján, hagyják őt békén, ne látogassa senki, úgy se enged be egy lelket sem, gyógyszert se hozzanak, mert nem veszi be, orvos meg ne lásson. Neki csak a pihenés hiányzik, mihelyt egyszer jól kialussza magát, lábra áll. Violát nem kéri, zavarja, ha ugrál. Nekem eszembe se jusson átmenni, mert látni sem akar, hallani sem. Senkit, értsük meg, engem se. Emerenc eltűnt. Az utca valószínűtlen volt nélküle, és puszta, mint a sivatag. Jellemző, hogy amit a hírre éreztem, nincs az öregasszony, visszavonult és bezárkózott előlem is, nem szánalom volt, nem is riadalom, hanem szimpla, steril dű. Nem akar látni, ne zavarjam én se, jaj, de figyelmes. Most kerül kátyúba az életem, mikor minden percemre igényt tart valaki. Javulás helyett csak romlik a helyzet. Rajtam minden teher. A férjemnek tilos kijárni a hidegben, a kutya egész nap visít, a lakásban makulátlan rendet kell tartanom, hiszen állandó a látogató. Mikor csináljam? Rejtély. Hisz közben folyton szól a telefon és bekerít a sajtó. Ha kiléptem, láttam a felbojdult utcát. Sutu és Adél sepertek. Közben kaszinóztak. A lakók meg, akik mind az öregasszonytól tanulták, hogyan viselkedik tisztességes ember mások betegsége esetén, taposták a havat Emerenc előtere felé, szilkékkel, ételhordókkal. Tőlem nem kapott semmit. Én kinyitottam étkezésekkor két konzervdobozt, azon éltünk hárman a kutyával. Azzal igazán nem kínálhattam beteget. Mások bezzeg kitettek magukért, a vizsgán nem bukott meg senki, csak én, aki ugyan naponta többször is odamentem az ajtajához, és bekiáltottam, mit tehetek érte, de ezzel aztán be is fejeztem a betegápolást, amire egyébként az öregasszony egy pillanatig sem tartott igényt. Míg kérdeztem, nem óhajt-e valamit, reszkedtem, ne kérjen. ezt se bírom, ami eddig rajtam van, nemhogy mást, még többet. A hóesés megzavarta a szállítást, naponta 4-5-szer lefutok a boltba, mert nem jön meg idejében az áru, Violát hurcolom, a legegyszerűbb dolgokat nem találom, a konyhában majdnem minden elfogyott, újat kell beszerezni, pótolni a készletet, csúszkálok haza a teli szatyrokkal, és sosem érem utol magamat. Közben a lakásunkban dolgoznak a fotósok. Soha olyan nyúzott, rút és elcsigázott nem voltam fényképeken, mint éppen a díjkiosztás előtti időszakban. Emerenc nem nyitott ajtót, nem jelentkezett. A kopogás felingerelte, követelte, ne zavarja senki. Hangja elvesztette erejét. Valahogy megváltozott. Nem fátyolos volt, hanem idegen, szálkás. Orvost változatlanul nem engedett be. Én tudtam a legjobban, miért. A kapott ételek ott várták a kispadon. Azokat eleinte begyűjthette, mert kezdetben visszakerültek a kimosott üres edények. Meg igazán akkor kezdtem ijedni, mikor nem ment érte az ennivalóért, s ott ültek egymás mellett az utca érintetlen komatálai. A foggatásra azt felelte a résen át, nincs étvágya, amellett tele a saját jégszekrénye. Galuskásan és töredezve beszélt. Azt hittem, túl sok alkohollal kúrálta magát. Tudtam, hogy nem igaz, amit mond. Láttam azt a jégszekrényt, nem árammal működött, s az utcán rég nem árultak jeget. Mint a hóseprés karácsonyi pillanatában, megint csak egy részét regisztráltam annak, amit felfogtam, hogy hazudik. Azt már nem elemeztem, akkor hát minél ő és a macskák. Talán a régi ételeket tartalékolta, reménykedtem, hiszen kezdetben annyi mindent kapott. Lehet, minden edénye tele van, az ablak közök hidegek, ott eláll a maradék. Nem törtem a fejemet. Mindig volt hova futnom, mindig kerestek, naponta odajárultam az ajtajához. Ajánlgattam, elhívom hozzá akár a szomszéd professzort. Előre tudtam, elutasít, s felderültem, mikor megtette, mert egyszerűen nem fért el az életemben újabb akció. Annyira szerencsére működött az értelmem, hogy megpróbáltam elérni az alezredest. Legalább tudjon róla, hogy Emerenc beteg. Nem volt a rendőrségen, beutalták valahová, az üdülő nevét nem volt szabad közölni. Értesítettem Józsi öcsém fiát, az el is jött, de persze nem jutott be ő sem. Ott hagyta neki a citromot, narancsot, meg egy kondér töltött káposztát a küszöbön. Végre Brodarics úr átjött hozzánk egy este, és megkérdezte, felmértem-e voltaképpen, hogy ez az öregasszony mióta nem jelentkezett az előtérben, mert március legvége van, és ha ő jól számítja, 2 hete ki nem nyílt az az ajtó. A villa lakói aggódnak, még valami baj történik, ha a lakóközösség akár akarata ellenére is nem visz hozzá orvost, segítséget. Brodarics úr arra is figyelmeztetett, mint tudom, Emerencnek az előtérből nyílik a fürdőszoba féléje, lakat alatt tartja a bizalmas helyiséget, de mostanában azt sem használja. Az előtérbe befú a hó, ahovon nincsenek az ajtótól kifelé haladó lábnyomok napok óta, csak befelé vezetők, ahogy az ételbivők megközelítik a bejáratot. Mi csinál Emerenc, ha valami természetes dolgot le kell bonyolítania? Nehéz szag árad a konyhajtó mögül, neki rossz sejtelmei vannak. Örökké azért mégse vállalhatjuk eszelős elzárkózását, itt intézkedni kell, mert rámegy az öreg asszony. Ha ezután sem enged be se lakótársat, sem orvost, rá fogják törni az ajtót. A körzeti már bepróbált jutni hozzá, Adélka vitte oda kora reggel, de elkergette. Adélka szerint Emerencnek alig volt hangja, és makogva tiltakozott a zargatás ellen. Legyek szíves csatlakozni a mentőakcióhoz, még hozzá gyorsan. Ez nem fekete Afrika, még majd elpusztul a szerencsétlen. Kétségbe estem. Ember oda nem léphet be az Emerenc engedélyével én kívülem, de engem se tűrt meg, csak egyetlen egyszer. És ha rájön, hogy bepróbálunk hatolni, kiszámíthatatlan dolgok következnek. Úgy megijedtem, hogy végre ráeszméltem, mi lehetne esetleg a megoldás. Azt mondtam Brodarics úrnak, várjunk másnapig, nekem egészen egyedül 4 szem közt kell beszélnem Emerenccel, majd tájékoztatom őket, sikerül-e, amit tervezek, ha nem, tovább konferenciázunk. Délután átrohantam hozzá, bekiabáltam a résen, ígérem, egybe tartom, és nem hanyagolom el, ami miatt nem akar ajtót nyitni. Nem fog belépni oda senki, én járok át, és intézek el majd mindent, ami kell. Ő meg jöjjön ki, ha nem akarja, kórházba se kell mennie, el lesz nálunk, az anyám szobájában, Violával. Az orvos már várja, meglátja, hamar rendbe jön a gyógyszerektől. A hangja is megerősödött, úgy felháborodott az ötlettől. Nekem nem makogott, azt kiabálta, ha nem hagyjuk békén, mihelyt talpra áll, feljelent bennünket lakásháborításért. Pimasz, utolsó, tolakodó alakok vagyunk, mind. Neki joga van gyógyulásig betegállományban lenni, és ott feküdni, vagy ülni, vagy állni, ahol akar. Én a lábamat hozzá be nem teszem, de más hitvány sem, és aki mégis bemenne, számoljon azzal, van neki szekercéje, megöli. Elkergetett. Rémülten hazamentem. Brodarics úr átjött este hozzánk az ezermesterrel. Megérkezett Józsi öcsém fia is. Úgy döntöttek, rátörik az ajtót. Az orvos kinn várja majd. Józsi öcsém fia haza magához ugyan nem viszi, mert fél, ráragaszt valamit a gyerekére, de felhurcolja hozzánk a lépcsőn. Csak azt érjem el, hogy egy cseppet kinyisson, csak a kulcsot fordítassam el vele, a többi már megy magától. A férjem egy szóval se tiltakozott, pedig a feje fölött intéztünk és terveztünk mindent. Csak azt nem értette, mit dúl fel engem annyira a gondolat, hogy feltörik, majd visszaszegezik Emerenc ajtaját. Csak nem újság, hogy az öregasszony nem akar kinyitni. Emerenc sose volt egészen tökéletes. Mi abban a kétségbeejtő, ha megmakacsolta magát és elvonult, mint Achilles? Megmentjük akarata ellenére. Hozzam csak hozzánk, ha hajlandó átjönni. Ő ugyan nem szereti az idegent a lakásban, de ez most nem szempont. Az öregasszonyt ápolni kell, fűtött helyen tartani. Aki sorsára hagyja, holtig bánthatja a lelkiismeret. Ez kivéthetetlen szituáció. Az én pánikom viszont kivéthető és indokolatlan. Hát hiszen szeretem az öreget. Miért riaszt annyira a gondolat, hogy ide vegyük egy időre, hogy elsírom magam? Nem feleltem. Nem is felelhettem. Csak én ismertem Emerenc tiltott városát. Az orvossal és Brodarics úrral úgy egyeztünk, ezt az utolsó éjszakát töltse még otthon, másnap rendelési idő után aztán cselekszünk. Éjjel nem volt könnyű, nehezen múltak az órák. Én tulajdonképpen még mindig haboztam, de aztán eldöntöttem. Nem tehetek mást. Ha nem kap orvosi segítséget, vége. Megmenteni csak úgy tudom, ha elárulom. Emerenc vasból van, talán még semmi se késő. Ha ügyesen dolgozom, esetleg a titkát is megőrzöm, csak embertelen plusz munkát, jól szervezett hazugság sorozatot és nagy energiát igényel. Hajnalban átmentem hozzá, bekopogtam. Azt kértem, csak annyit tegyen meg, hogy délután egyetlen pillanatra lépjen az ajtaja elé, hogy megnyugodjék a környék. Nem okos, hogy nem látja senki, rosszabbat gondolnak, mint ami van. Senki nem vállalja a nem törődömség látszatát, hiszen tudja, mennyire szeretik. Az volt a tervem, ha rá tudom venni, hogy ajtót nyisson, csak egy résnyire, az orvos utánam lép, elkapja a karját, kihúzza, és az ezermester, Brodarics úr, Józsi öcsém fia meg az én segítségemmel átköltöztetjük hozzánk. Azt felelte, éppen üzenni akart nekem. Ki az ajtó elé ugyan nem lép, de én odaállhatok a közelébe, méghozzá egy nagy és hosszúkás dobozzal. Meghalt az öreg macskája, a herélt. Temessen el. Orvos nem kell. Senki sem jöhet a lakása közelébe. Ha nem hiszik el, hogy él, akassza fel magát mindenki. Majd elhiszik, ha kiad nekem valamit. Mondjam, hogy a szennyest viszem el, majd még igazolgatja magát a sok kíváncsi léhűtőnek. Alig értettem megint rosszul artikuláló suttogását, de mihelyt felfogtam, újra csak azt éreztem. Megőrülök. Soha életemben nem őriztem én meg egy dobost sem. Most honnan szerezzek neki macska koporsót, és egyáltalán mit kezdjek nyakig tenni valóban egy állati hullával? Persze megígértem. Otthon a pincerekeszünkből kihaláztam egy kiselejtezett koffert. A végén még jobb kedvem is lett. A macska pusztulása könnyebbé tette a feladatot. Míg Emerenc kiadja a holttestet, nyitva kell lennie az ajtónak. Az orvos elkaphatja, viheti is. Csak ne történnék mindig minden ugyanabban az időpontban. Az orvos csak akkor ér rá, mikor nekem a portré riport miatt rövidesen indulnom kell a tévébe. 4-re kértek be, 3:45-kor jön értem a kocsi. Az orvos 1 perccel sem ér haza hamarabb, de 3:45-kor ott áll majd Emerenc ajtajában. Én beszólok. Az öregasszony ajtót nyit. Beadom a dobozt, átveszem a macskát, ebben a pillanatban előlép az orvos és Józsi öcsém fia Brodarics úrral, meg az ezermesterrel. Kihúzzák a résen, a férfiak elviszik mi hozzánk, én megmehetek a tévébe. Zöld voltam az idegességtől. Úgy ettem az idegcsillapítót, mint a pralinét, pedig akkor reggel és délelőtt valahogy minden olyan egyszerűnek látszott. Szégyeltem is, hogy ez a reális megoldás hamarabb nem jutott az eszembe. Anyám szobájában áthúztam az ágyat, tüzet raktam. Időnként újságírók bukkantak fel, akiket némileg meglepett a nagy vásár. Egy egész télen át nem fűtött szoba, éppen aznapra eső nagy takarítása. Viola szakadatlanul ugatott. Most már tudom, miért nem számoltam a kudarc lehetőségével. Életemben először nagy fény lobogott körülöttem. Elsősorban annak a lángja foglalkoztatott. Minden egyéb csak felületesen ért a tudatomig. Tulajdonképpen nem kételkedhetett senki normális lény abban, hogy amit elképzeltem, kivihető. Mindenki tudta, Emerenc kedvel bennünket, anyám szobáját nem használjuk. Viola boldog lesz, s az öregasszony annyira még a legbizalmatlanabb perceiben is ismer, hogy tudhatja, ha majd azt ígérem, nem engedek be senkit, azonnal ismét kulcsra zárt lakásába, és vállalom az ott élőkről való gondoskodást, megtartom, amit mondok. Valójában csak az az egy pillanat riasztott, mikor majd kiderül, nem csak én állok az ajtórésben. A kerek világon az egyetlen, akinek szavára hajlandó kinyitni, hanem más is, az ős ellenség, az orvos. Ez jobban rémített, mint a délutánra tervezett televíziós fellépés, pedig olyan lámpalázam volt attól a gondolattól, hogy a kamera elé ültetnek, hogy kivert a hideg verejték. Úgy beszéltük meg az orvossal, Emerenc előterében találkozunk. Sikerült még feltálalnom otthon az ebédet. Viola nem volt normális ezen a napon. Először azért, mert nem hagyta abba a vonítást, később, mert megnémult. Volt lent sétálni, de azonnal visszakívánkozott. Akkor se jelzett, mikor csengettek. A fejét sem emelte fel, pedig nem aludt, nézett. Meg kellett volna értenem ezt a totális csüggedést, de hát én nem voltam Emerenc, azt se fogtam fel, miért lett vad és örjöngő, mikor látta, elhagyom a lakást nélküle. Vittem a macska koporsót, zavaros magyarázatot adtam az akció résztvevőinek, a koffer az Emerenc idehozandó holmia miatt szükséges. Megjött Józsi öcsém fia, méghozzá a televízió kocsijával 1 percben. A sofőr azt az üzenetet hozta, elnézést kérnek, így jött ki a lépés. Most vár a sminkszoba, meg is kell előzőleg még beszélnünk a rendezővel a dolgokat. Sajnos nem jól számították ki, mikorra menjek, azonnal indulnunk kell, szálljak be. Mondtam, azonnal nem lehet, nekem mulaszthatatlan dolgom van. Nem tart sem eddig, várjon. A sofőr 5 percet engedélyezett. És elvileg elég is lett volna, hiszen csak arról volt szó, átfutok Emerenchez, kiveszem a nyitott ajtón át a kofferbe rakott macskát, a többiek kirántják, átcipelik őt, míg egyezkednek vele, én becsukom az ajtót. Visszamegyek a lakásunkba, odaadom Emerencnek a kulcsot, megnyugtatom, rendben lesz minden, nem hatolhat be senki. Adás után meg odaülök mellé, és meggyőzöm róla, jól el leszünk együtt, házanépét is tisztességgel ellátom, míg ő beteg. Meggyőzni Emerencet? Hogyan képzeltem? Nyilván kikapcsolt az agyam. Azt hittem, amit szerettem volna. Közben a reális tennivalók mellett azt próbáltam elképzelni, milyen kérdésekre kell majd odabenn felelnem. Mikor eljött az ideje, futottam át Emerenchez, pontosan 3:45 volt. A sofőr látványosan felmutatta balján az órát, és szétterpesztette jobb kezén 5 ujját. Jó, hiszen megígértem, 5 perc, nem több. Március legvége volt. Hideg, de illatos. Emerenc kertjében rengeteg ibolya. Lila volt az ablak alatt a fű. Megvertem az ajtaját. Az orvos, Brodarics úrral, az ezermesterrel és Józsi öcsém fiával együtt lesben állt. Előzőleg figyelmeztettem őket, meg ne moccanjanak addig, míg én át nem veszek Emerenctől egy csomagot. Egyébként az egész utca tudta már, mire készülünk, nem csak az illetékesek. Mint Bröchel képein, tarka csoportba verődtek, mindenki ismert mindenkit, és elégedett volt a végre megtalált megoldással. Az ezermester figyelmeztetett a kapuban, a szag, amely már tegnap is riasztó volt, mára még szúróbb és súlyosabb lett. Ha nem tudná, hogy lehetetlen, azt képzelné, hulla szaglik, ostrom után érzett ilyen iszonyú bűzt. Kértem, húzódjanak félre valamennyien, nekem egészen egyedül kell maradnom az ajtónál, akkor még az utcán figyelők is visszavonultak, pedig komoly árat fizettek volna azért, hogy lássák, amint a tiltakozó Emerencet megmentjük. Mikor az előtér már teljesen kiürült, s a kiugró fal sarok mögött várta végszavát az orvos, bekopogtam. Emerenc kérte, ne menjek be, csak a dobozt adjam oda, de ne mozduljak, várjak. A tévés dudált a házunk előtt, felelni se tudtam. A megmoccanó ajtókeretet figyeltem, és Emerenc kezét, amely megjelent, az arcából nem látszott semmi, amellett alig, hanem világítás nélkül ült odabent, vagy eloltotta a villanyt, mert vaksötét volt az ajtórés mögött. A szag, ami kizúdult, olyan volt, hogy legszívesebben orrom elé kapom a kezemet. De csak álltam megnyúlt figyelőtesttel, mint a kutyák a vadászaton. Valóban az ostrom után érzékelt rothadás lehelt ki a lakásból, emberi és állati ürülék szaga, de ki bírt akkor a részletekkel foglalkozni. Beadtam a koffert, a tévés megint dudált, Emerenc behúzta az ajtót. Hallottam, odabent kattan a villanykapcsoló. Az orvos kilesett a sarokból, intettem, maradjon. A tévés új jelzésére megint megnyílt a rés. Emerenc nem a koffert, a tetemet adta ki, valami rossz kis kabátba takarva. A koffer kicsinek bizonyult, nem fért el benne a kinyúlt állat. Úgy tartottam a karomon, mint egy meggyilkolt csecsemőt. Csukta volna be azonnal az ajtaját, de az orvos akkorra már a résbe szorította a lábát. Józsi öcsém fia is előrohant, hogy bementek-e, vagy Emerencet rántották ki ezermesterékkel, ahogy megbeszéltük, nem tudtam már ellenőrizni, csak futottam a macskatetemmel a házunk felé, kint a Bröcheli figurák sorfala közt hány inger fogott el. A tetemet bedobtam a kukába. A duda már abba se hagyta. Én, mint az eszelős fel a lakásba, azt éreztem, ha nem tudok azonnal forró vizet ereszteni az ujjaimra, egy hang ki nem jön a tévében a torkomon. Hiába kérdeznek. Miért történik minden ilyen össze-vissza? Ilyen gubancosan? Emerenc azóta már felénk tart. Nyilván ellenáll. Húzzák, vonják, ott kellene lennem mellette. Tehát lehetetlen. Nem tehetek róla. Nem leszek. Megteszel valamit? Kérdeztem a férjemtől, aki később azt mondta, felismerhetetlen volt a hangom, még csak az arcom is. Ne várd meg, míg ideérnek. Szaladj át, csuk be helyettem kulccsal Emerenc lakását, mielőtt az utca benézne. Ne nézz be te sem, s ahogy felhoztátok, azonnal add oda neki a kulcsát azzal az üzenettel, én magam intézkedem odaben mindenről. A tévés leseveszi a kezét a dudáról, nem tudok se maradni, se személyesen megmagyarázni neki semmit. Megígérte. Én futottam a kocsihoz, ő Emerencék villája felé. Az öregasszony nem látszott, a mentőosztag sem. Csak valami zaj hallatszott, dübörgés. Úgy tettem, mint aki süket. Beestem a tévékocsiba. Kifutottunk az utcából. Thank you.